Köszöntöm a hallgatókat, ez itt a Budapest teli van faluval podcast, a Radnóti Színház és a Fővárosi Vízművek Budapest születésének 150. évfordulójára rendezett közös beszélgetés sorozata. Én Bolyár Iván András vagyok. Mai vendégem Hajdú Szabolcs, színház és filmrendező, aki nem arról híres, hogy rajongan a Budapestért. Köszöntelek a stúdióban, nem tudom, mennyire áll meg ez az urban legend, hogy te annyira azért nem csíped Budapestet.
Hát ez komplikáltabb azért ennél. Én 30 éve Budapesten élek, tehát nagyon sok részét ismerem, meg nagyon sok barátom van itt, de az tény, hogy nem tudom azt mondani, hogy ez a városom, és ez nagyon furcsa, hogy ez nem alakult ki. Tehát a mai napig nekem a Debrecen az a városom, de soha nem tudnék ott élni. Tehát ez egy ilyen komplikált helyzet.
És közben még azért volt Marosvásárhely is egy időben, nem? Mikor viszonylag sokat jártak?
Azok inkább ilyen kiruccanások voltak, tehát én nem számítom, hogyha valaki egy évet, két évet él valahol, az nem tud annyira,
az még kevés,
hogy mondjam, gyökeret ereszteni. Tehát van közöm, igen, Marosvásárhelyhez, Sepsiszentgyörgyhöz, van közöm Las Vegashoz, ott is éltünk. De hát a legtöbbet itt éltem, itt töltöttem az életem nagy részét.
Ugye ennek a podcastnek az a címe, hogy Budapest teli van faluval, melyik a te falud Budapesten, ha már a város nem?
Hát amikor legelőször így ráéreztem arra, hogy mi Budapest, tehát várjuk, kezdjük onnan, hogy én nagyon sok felé laktam, amikor Debrecenből felköltöztem Budapestre, kollégiumokban, kint a Budaörsi úton, a Vas utcába, akkor ott a Vámház körúton, egy albérletbe, tehát össze-vissza, de sehol nem volt olyan közeg, vagy közösség, amire azt tudtam volna, amit mondasz, mondani, hogy falu. Tehát egy ilyen kis közösség, ahol az embereket megismerem a helyi kocsmában, a boltost, stb., mint egy tényleg egy kisvárról egy faluba. És ez először, amikor a Jászai Mari térre beköltöztünk, az 2010-ben volt, akkor már 20 éve éltem Budapesten, akkor volt először az, hogy itt ez egy másik város, én ezt nem ismertem eddig. Elmentem 100 milliószor a 4-es-6-ossal, meg szerintem be is mentem a Pozsonyin néhányszor, de mivel nem éltem ott, fogalmam nem volt, hogy mi történik. Tehát csak az épületeket néztem, hogy igen, ezek kicsit mások, tehát nem ez a neoklasszicista
eklektikus
építészet van, hanem ott a Bauhaus és modernizmus, meg nem tudom. És azokat ott nézegettem, de nem láttam addig ezt a közeget. És az viszont nagyon nagy hatással volt rám. Akkor elkezdtem érezni, akkor sem éreztem, hogy az én falum, de hogy benn vagyok egy faluban, ahol elkezdem megismerni az embereket, és lehet, hogy ha nagyon-nagyon sok időt töltenék ott, akkor az enyémé válna egy idő után, de onnan is elköltöztem.
Sajnálom, mert ez egy kiváló alkalom volt, hogy én időnként mehettem hozzátok vendégségbe, és mivel hát én abban a lakásban töltöttem a gyerekkoromat, és ugyanaz az élménysorozat ért engem is, mint a te gyerekeidet, akik ott nőttek föl. A nagyszüleimnek volt ugyanez a... Tehát ez a lakás a nagyszüleimé volt Hajdan valamikor nagyon régen. És... Igen, de számomra, tehát megvan ez annak a környéknek a falu jellege. És mitől nem lett a falut, hiszen azért ott van egy viszonylag jól azonosítható haveri kör, szellemi kör, társaság, akik a környékbeli kocsmákban vagy kávézókban szoktak megfordulni. Te oda nem tagozottál már?
Nem az volt, hanem hogy az volt az érdekes, hogy én nem úgy ismertem meg ezeket az embereket, hogy mint egy új társaságot, hanem én ezeket az embereket ismertem.
Amúgy
az újságokból, a tévéből. Tehát ezek ismert művészek voltak. Tehát én ezt csak néztem, mint a először találtam élőbe, például Beher Ivánt, vagy ott ül a nem tudom, a kis kocsmába a Nemzeti Banknak az alelnöke, vagy a nem tudom, ilyen figurák ott üldögélnek, és valakiről kiderül ez, meg az, meg amaz, hogy ő kicsoda, és én egy ilyen egy ilyen szemlélődő, nagyon nehéz volt nekem az, hogy itt ilyen barátságokat kössek. Egy-két emberrel tudtam ott barátságot kötni. Én úgy figyeltem, meg hallgattam ezeket az embereket, és tanultam. Meg néha ők is följöttek hozzám egy idő után már, persze, és akkor megosztottuk az élményeinket, az Iván is többször is följött a Beher. Talán vele már elkezdődött egy ilyen barátság, de meg mire ez kialakult volt, talán én vagyok lassú, nem tudom. Lassan.
Nem hiszem, hogy erről van
szó. De mire ez kialakult volna, addigra meghalt szegény.
Ha már szóba került az Iván, Becher Iván, akkor hallgassunk meg tőle most egy szöveget, Didó a címe, és Kovács Adél adja elő.
Becher Iván, Didó. Budapest tele van faluval. Persze ezekben nem igen van jó hozama a földnek, és a marhát is csak ritkán hajtják ki már, de egy-egy pesti negyed, háztömb, tér vagy utca kívülálló számára ismeretlen, lelkileg zárt világ, önálló hagyományokkal, mitológiákkal, törvényekkel, szokásokkal. Egy-egy ilyen kis körben ismerik egymást a népek. Mindenki tudja, ki kicsoda, mit csinál, hol lakik, köztudomású, hogy melyik ház miről nevezetes, hogy hol a legjobb a kenyér, hol váltják vissza az üveget, hol a legolcsóbb a sör, hol és mikor sétáltatják a pitbullokat. A Pozsonyi út, ez a 30-as években kiépült jobb napokat, igaz rosszabbakat is látott utca is ilyen. Aki itt vagy a környéken él, az előbb-utóbb itt is lesz honos. A Pozsonyi úti messziről fölismeri a kiskakuk úrnőjét. Tudja, hogy van Pataki bácsi, mi van a gyerekekkel, köszönti a fölszegett fejjel masírozó bajor nagyot. Tudja, hol laknak, laktak, rezek, bekék, vámosok, kepesek. És persze a Pozsonyi úton is ott lengenek a víjogó trolik, az egymás hegyén hátán parkoló autók között a szellemek. Az erre lakó az itt sűrűn föllelhető boltok szövevényében sem veszhet el. Jól kiismeri magát a jobb-rosszabb, ősibb és újabb keletű üzletek, zöldségesek, kocsmák, éttermek között, ismeri egy-egy egység históriáját. Révedve emlegetik a pozsonyi sörözőt, vagy azt az időt, amikor a Pikolóban 17 volt a sör. Minden pozsonyi úti és környékbeli lakos ismeri jól a Wallenberg utca sarkán lévő baromfiboltot is. Remek üzletnek indult jó 10 éve, naponta friss árútól roskadoztak a hűtőpultok, az obligát csirke mellett mindig volt kacsa, pulyka, liba, egészben, szelve, ügyesebbek jutottak libahájhoz, olcsó pecsenyemájhoz, messzi tájakról is elindult ide élelmes vevő. Aztán pár éve leromlott a bolt hirtelen, választék csökkent, készlet csappant, hús besárgult, és ami a legmarkánsabban jelezte a bajt, büdös lett, rémesen odabent. Pár hónapja kipucolták a helységet úgy, ahogy, a plafonról pedig belógattak néhány szegfűszeggel teli nyomott citromot. Valami áru is van még azért. Akad még vevő is, tehát. Mint az az idősebb kutyás hölgy, aki múlt héten betért ide. Törzsvevő a hölgy, 1935 óta itt lakik a Pozsonyi úton. Mint máskor kikötötte a kis tacskót a bolt elé. Ekkor azonban egy baromfi szállító munkás üvöltözni kezdett, hogy oda ne kösse ki a kutyát. A hölgy tehát nem kötött. Mondta a kutyának, hogy várja meg őt a bolt előtt. Lassú a kutya, kicsi, öreg, szófogadó, ebben a korban már sem ereje, sem kedve, sem lelkesedése, sem ostobasága nincsen ellenkezni ebnek. De hát szegény kis kutya nagyot hal nagyon. Miközben gazdája a pultnál állt a sorban, óvatlanul betotyogott a boltba. Ekkor a baromfis szállító üvöltött egyet, megragadta a kutyát, a feje fölé emelte, és a nyitott ajtón teljes erejéből kihajította az utcára. Az eljárás a bolt dolgozóinak legteljesebb egyetértésével történt. A kutya kórházban van. Még él. Élnie kell. De a baromfis bolt is él. Annak pedig nem szabad élnie. Ennek a boltnak többé nincsen helye a Pozsonyi úton. Természetesen bárkivel esik a barbárság, ha volna állatvédelmi törvény, börtön hónapok járnának érte. De mert van súlyosbító körülmény. Nem bárkivel történt. Magával a Pozsonyi úttal. A Pozsonyi út lett megsértve, megalázva, arcul köpve a boltban. A hölgy nélkül nincsen többé Pozsonyi út ugyanis. A hölgy úgy része a Pozsonyi útnak, mint a Palatinusz házak vagy a Szent István park. A Pozsonyi úton a kutyát is sokan ismerik. Sokan tudják erre azt is, hogy 17 éves már a kis öregebb, süket beteg és egyetlen társa a hölgynek. Nevét is tudják sokan a kutyának. Errefelé még akad csodabogár is, akinek mond valamit ez a név. Didó. Lakik még erre polgár, aki tudja, hogy Didó a hűség és önfeláldozás mitológiai asszonya, akinek mellesleg a férjét megölték. De Didó gazdáját nem csupán a Pozsonyi úton ismerik, hanem mindenütt, ahol még ezen a szomorú, magányos nyelven ember beszél, mindenki, aki csak pár évre iskolába tévedte tájon, ismeri a hölgy arcát, nevét, tudja, hogy a hölgy számára a Pozsonyi út búvó otthoni táj. Ismerik a sokszor leírt, gondosan belakott legendás kicsiny lakást is, ahonnan Fanni és Didó elindultak a boltba azon a napon. Sokan, akik soha nem jártak ott, tudják, hogy ha a hölgy az ablakához lép, akkor verssorok szállnak a Pozsonyi út fölött. Az ablakból egy hegyre látok, engem nem lát a hegy, búvok, tollamból vers szivárog, bár minden egyre megy. Nem élünk olykorban, abba a boltba pozsonyi úti, pesti, magyar lábát be nem teheti többé.
Mindettől függetlenül, hogy te esetleg nehezebben tagozódtál be, azért az a környék, pont ez a Jászai Mari tér, Újlipótváros eleje, Pozsonyi út eleje, tele van, vagy történetileg is tele van ismert emberekkel, hát minden házon ugye ott vannak az emléktáblák, illetve botlatókövek is, hát közvetlen szomszéd épületnél ott a Radnóti Miklósnak a botlatóköve van. Ez neked milyen élmény volt? Nekem mai napig is egy picit olyan, mint hogy egy múzeumban laknék.
Pontosan ugyanez. De nem csak a botlatókövek is, nem csak az emléktáblák, hanem a kis üzletek is. Olyan, mint hogyha egy skanzenben járkálna az ember. Ezek lassan-lassan felszámolódnak szerintem, így évről évre tünedeznek el ezek a kis, tudom én, cipész, vagy szabó. Tehát amikor oda költözünk még egy pár évvel ezelőtt, de még azért most is van sok, hát ez nagyon jellemző volt arra a környék, és máshol nem nagyon van. Tehát most én a Bródy Sándor utcában lakom, hát ez egy másik, megint egy másik város. Tehát én azt látom, hogy Budapest az 22 kerület.
3.
Vagy 23 kerület, igen. És a kerületeken belül is azok külön városok. Tehát ha csak a 13. kerületet nézzük, ott az Újlipótváros, a Vizafogó és az Angyalföld, ez annyira három különböző rész. Én nagyon sokat bicikliztem, meg jöttem, mentem ott. Tényleg ez a szemlélődés ment. Igen, ez tény. Hogy ilyen múzeum jellegű volt a dolog. És ez kicsit egy adott ponton engem zavart is, hogy valahogy az volt az érzésem, hogy azok az emberek, akik ott élnek a 13. kerületnek ebben a részében, tehát az Újlipótvárosban, azok nagyjából nem is mennek el onnan sehova. Tehát onnan nem nagyon mozdulnak ki, és magam is észrevettem, hogy nem nagyon mozdulok ki, mert minden ott van. Tehát lemegyek, ott a kisbolt, ott a mozi, ott a kocsma, ott van. Tehát minden ott van egy másodpercre, főleg a Jászai Mari téren, még a tömegközlekedés is.
4-es, 6-os is ott áll, minden meg ott 50 méterre lakást.
Úgy, nem mozdulok sehova. Tehát én ott beágyazódtam abba a kis, nem tudom hány...
És ez jó volt, vagy rossz? Ez téged tespettét tett, vagy bezárt valamilyen szempontból, vagy adott egy ilyen megnyugtató kis, hogy mondjam, fészket?
Igen, tehát én azért nagyon igénylem azt, hogy új inspirációk legyenek, és új emberekkel találkozok. Tehát egy idő után, igen, az igaz, hogy én nem mentem sehova, de hozzám megjött egy csomó ember. Igen. Tehát folyamatosan a lakás az egy ilyen átjáróházzá vált, nagyon, szinte minden este volt ott valaki, vagy reggel. De igen, ez hogy, de volt egy pont, amikor azt éreztem, hogy az biztos, hogy, hogy az életem az nem itt fog véget érni. Tehát,
tehát tudtad, hogy ez nem
egy... lépni fogok előbb vagy utóbb. Hát eleve úgy költöztünk oda, hogy csak ideiglenesen költözünk be ebbe a lakásba, sőt, ideiglenesen költözünk Magyarországra, akkor jöttünk vissza a Las Vegasból, amikor oda beköltöztünk.
Igen.
És én azt gondoltam, hogy ez egy-két évig fog tartani, egy ilyen családi dolog miatt. Aztán ez elhúzódott, és 10 évig laktunk ott. És nemrég költöztem el.
És említetted a Bródy Sándor utcát, mennyiben más? Tehát, hogy mondjuk az Jászai-Mari téri életedhez képest?
Hát ez tényleg egy másik város. Tehát a Jászai-Mari térre azt lehet mondani, hogy nagyon-nagyon speciális, meg az Újlipót város nagyon egyedi a közegével, az emberekkel együtt, a kisboltokkal, tényleg az egésznek a történelmével, építészetével, tehát így nem nagyon tudnék ilyen hasonlót mondani más európai nagyvárosban, amilyen ennyire kompakt egybe levő dolog lenne. Nyilván nem ismerem annyira, de hogy így, tehát ez egy speciális dolog. A Bródy Sándor utca az olyan, mint hogyha valahol egy nagy európai városnak az egyik utcája lenne, Berlinben, vagy Párizsban, de az egész Palota negyed és az 5. kerület fele, az egész térség, ugye ki van pucolva minden rendben, tényleg nagyon jó, és tele van fiatalan, külföldiek és fiatalok. Tehát ott nem látod azt, hogy ez egy falu, ott egy nagy európai kozmopolita város benyomását kelti az a térség. Egészen a Bartók Béla úti kinyúlóan most már a Gárdonyi térig.
Igen.
Végig az egész terület, az egy bárhol Európában el tudom ezt képzelni.
Hát igen, és itt legalább több mint 50 ezer diák van csak, mondjuk a műegyetemtől a Palota negyed.
Igen, és ezek kirajzanak ott mindenhol, és nemzetközi fiatalság van. Jó érzés azért ott jönni-menni. Kicsit, hogy mondjam, az ember elvonatkozhat a politikától, hogy...
Igen, tehát miben élünk.
Igen, hogy miben élünk amúgy, akkor egy ilyen illúzió. Egy illúzió, hogy ez így, egyébként ez milyen jó lenne, ha nem kéne bevenni a boltba is, árakat nézegetni, hogy mennyi. Igen.
De ha már Budapestről beszélgetünk, Las Vegasról mondjál nekem valamit, valahogy nem tudom, nyilván közhelyesen gondolkozom, de hogy lehet lakni egy vidám parkba? Szóval
igen, igen, ezek a prekoncepciók Las Vegas-szal kapcsolatban. Las Vegas az egy nagyon érdekes hely. Az én öcsém az ott él 20 éve, és mi is laktunk ott. Hát, ami az embereknek megvan a fejében erről a városról, az, amit mondasz, ez a vidám park, nagyjából egy utca és pár mellék utca. Ez kb. Olyan, mint hogyha Budapestet a Váci utcával jellemeznénk, hogy az Budapest. Azon túl, tehát ezen a strippen túl, minden irányban egy óriási város fekszik, 2 millió most már, vagy 2 millió fölött van a lakossága, kórházokkal, iskolákkal, sportlétesítményekkel. Egy rendesen működő város, ami irgalmatlan sebességgel épül. Tehát amikor ott voltunk, éppen néztem statisztikákat, hogy 7 másodpercenként épül egy új ház.
Ez amúgy egy sivatag közepén van.
Sivatag közepén van. Egyébként az sem teljesen igaz, mert a Vegas, benne a nevében is, hogy vegetációt jelent, tehát ott eleve ez egy oázis. Uh-huh. Oázis, mert földalatti vízkészletek vannak. Meg hát ott a Colorado, ami fel van duzzasztva. Hát alapvetően egy nagy, kényelmes, jól működő város. Kényelmes, ezt olyan értelemben mondom, hogy nincsenek dugók, mint Los Angelesben. Mert vadonatúj autópályák vannak, nagyon szélesek, és nagyon gyorsan el lehet jutni bárhova. Nincs társaság, ilyesmi társaság, de ez az egész társadalmi jellemző, amerikai társadalmi jellemző, hogy ott nem olyan, hogy kilép az ember az utcára, mint az Újlipót városba, vagy bárhol Budapesten. Tehát ez Budapesten, ez valószínűleg ez a legjobb. Ez a legjobb, hogy tényleg nem kell egyeztetni időpontokat, hogyha találkozni akarsz valakivel, mert csak kettőt sétálsz. és már is belefuthatsz valakibe ott Amerikába, ez nagyon nem megy. Mindegy, tehát Vegas az ilyen, és ott tehát a maga a strippen történő dolgok, azok egy félig meddig kulturális dolgok, show és hát a Cirque du Soleil, ezt nem tudom minek nevezzük, színháznak, tehát ott van a központja, igen. Az öcsém az ott játszott éveken keresztül, és nagyon sok a betöltetlen terület, tehát nem tudná az nem is, egy európai nem is tudná elképzelni azt, hogy mennyi minden nincs még ott kitalálva. Tehát volt egy ismerősünk, magyar, kiment oda, kajakozott itt Magyarországon, hát, hogy van egy tó, ott a Hooverdamnek a Lake Mead, ahol nem csinálnak semmit, időnként elmennek az emberek ott csónakázgatni, hát csináljunk egy kajakklubot. Csinált egy kajakklubot, és hát nagyon jól megy neki. Nincs színház, nincs, tehát nincs semmi, tehát nincs egy csomó minden kialakulva. Ez a város, ez 100 évvel ezelőtt, nem is 100, hát kb. 100 évvel ezelőtt, ez egy 20 000-es kisváros volt. És ez alatt a 100 év alatt nőtt föl 2 millióra, 10 évente duplázódott meg a lakossága.
Valahol azt olvastam, hogy ahogy mondjuk Romulus és Remus megalapította Rómát az ősidőkben, ugye a Las Vegas-t az az úriember alapította meg, aki feltalálta a légkondicionálót. Tehát olyan nélkül nem működne ez a város.
Hát egyébként egyáltalán. Tehát az van, hogy nyáron az pokol, 50 fok, de nem viccelek, tehát 50-51 fok körül van. Tényleg a kocsiból rohanva az égő betonon kell befutni az üvegezett légkondicionált terekbe.
Ez hasonló Dubajhoz, mert ott is ez a...
Igen, és akkor az ősz, tél, tavasz, az pedig nagyon-nagyon kellemes.
Ja, szóval
ilyen,
van.
Ez ilyen 20, persze, ilyen 22 fokos, tehát ilyen nagyon kellemes, száraz, tiszta. Van ott.
Mondod, hogy 30 éve élsz Budapesten, de még mindig nem lett a városod. Mm-hmm. Ebben nincsen benne az is, hogy például a színházadban mai napig a gyerekkori haverjaiddal játszol, tehát
szerintem
a debreceni srácokkal?
Szerintem az is benne van. Hát egyrészt ez van, hogy a gyerekkori haverjaimmal játszom, másrészt pedig, ha a filmeket nézzük, akkor meg folyamatosan nemzetközi filmeket csináltam. Angolokkal, amerikaiakkal, románokkal, szlovákokkal, tehát hogy olaszokkal fogok most. Tehát, és persze budapestiekkel is dolgozom, de én pontosan ezt nem tudom. Azt tudom, hogy ha filmet képzelek el, például, akkor itt egyszerűen nem látok képet. Nem látok jó filmképet Budapesten. Nagyon-nagyon nehéz nekem itt jó filmképet találni, mert minden nagyon eklektikus, zajos. Valamit ki kéne onnan szedni, vagy hozzá kéne tenni, vagy ki kéne ritkítani, vagy egy jó... Tehát, de ez csak az én szemem. Tehát nyilvánvalóan más... millióan, akik Budapesten csináltak filmeket, ők jók filmképeket csináltak, az én szemem...
Ez azért furcsa nekem, amit mondasz, mert hát Budapest kifejezetten ebben tündököl, hogy ő tud lenni Párizs, Berlin, Róma, igen. Amit akarsz, ő mindegyiket gyönyörű,
igen,
a London...
Ez egy általános városkép, és az én filmes... univerzumomban ez egyszerűen nem találkozik, tehát nem is forgattam itt filmet, talán egy filmet forgattam, akkor is nagy részét díszletekben megépítettük. Ez az Off Hollywood című játékfilm hosszúságú tévéfilm volt. Egyébként nem forgattam itt filmet, illetve amit forgattunk most az Ernelláik farkaséknál, amit az Újlipótvárosban, abban a lakásban, ahol te gyerekkorodat töltötted, ott forgattuk le, az is egy lakás, tehát abban nem látod, hogy ez Budapest. Tehát ez ja, látod?
Hát van, igen, az ablakban vannak jelenetek, igen, picit, és akkor megjelennek az...
Most leforgattuk a másik kettő, a trilógiának a másik két részét, a Kálmánnapot és az 1% Indiánt, mind egy-egy lakásban. De egy lakásban, tehát nem látszik a város. Mondjuk az érdekes, hogy az 1% Indiánt azt az utolsó pillanatig nem találtuk meg a helyszínt, hogy hol forgassuk, és nem akartam, tehát ez egy trilógia, és nem akartam azt, hogy mindegyik ugyanabban a lakásban forogjon, sőt, addigra már el is költöztünk onnan abból a lakásból, és most mind tehát a három film különböző lakásokban van. És a harmadikra nem találtuk meg a helyszínt, és már ott gondolkoztunk, hogy hát mégiscsak ott vissza kéne menni, átfestjük, most már nincs más lehetőség, és akkor eladjuk egy másik lakásnak. Utolsó pillanatban bejelentkezett valaki, és az Antal Józsefnek a villája lett.
No fel.
Ott áll üresen.
És ez merre van?
Valahol ott az M3-as kivezető szakaszánál jobbra, ott valami Rákos, valami, ott van egy ilyen régi villa.
Ott élt Antal József?
Igen, ott nőtt
nem
föl.
Budán. Ott, ja, ugye az idős Antal József és aztán az ifjabb.
Hát ott nőtt föl. Értem. Ott nőtt föl. És még ott voltak a régi bútorok, mi azt kicsit ugye arrébb tologattuk. Ott áll üresen az a villa.
Nagyon furcsa.
Igen, próbálták ott eladni, vagy azt mondta ott az ember.
Furcsa. De azért a lakások is elég jellegzetesek lehetnek. Mondjuk pont a Jászai Mari téri, mint egy ilyen Bauhaus épület, vagy úgynevezett Bauhaus épület, a viszonylag alacsony belmagasságával nem reprezentálja a budapesti lakásokat. De azért egy budapesti lakás általában úgy néz ki, hogy előszoba, a végén van a nagyszoba, jobbra az egyik hálószoba, balra egy másik hálószoba, és valahogy ezekre ráfűzve a konyha egyebek, és ez ugyanannyira karakteres, mint mondjuk a Woody Allennek a Férjek és feleségekben, ez a Manhattani lakás, hogy iszonyú pici, hát mindenki ott szorong a szűk terekbe, és ugyan nem látjuk Manhattant, vagy nem tudom, hogy abban a filmben látjuk-e Manhattant, de a lakásról tudható.
De látszik, hogy nagyon amerikai, igen, hogy ez Manhattani. Ja. Egyébként eszembe jutott még valami, hogy ez a Budapesttel kapcsolatos diszonáns érzések sora, hogy ugye mi Debrecenben nőttünk föl, és vadonatúj volt minden, amiben mi fölnőttünk. Tehát akkor építették.
Lakótelepen?
Lakótelep, de úgy, hogy
még
igen, és a linoleumnak is még a mai napig benne van az orromban a szaga, amikor belépünk a teljesen üres lakásba, a kisfalusi házból, egyébként Berettyói faluból, kisfalusi házból, és óriásinak láttam azokat az ablakokat. És nincsenek fák, csak ezek a panelházak, és egy-egy helyen még ott vannak a gödrök kiásva, aztán később mi ott játszottunk ezekbe a gödrökbe. És minden új a kilincs, új a lépcső, minden vadonatúj. Ahogy az iskolába mentünk, tehát az út végig, az iskoláig, beton, mint hogyha egy ilyen, hogyha most kéne jellemző, hogy bekerülni az ember egy ilyen számítógépes játékba, egy ilyen 3D-s tervbe. Yeah. És az iskolában is ugyanez volt a termek, a tornaterem is. És amikor jöttünk Budapestre, például edzőtáborba vagy versenyezni, a KSI-be, minden olyan ócskának, olyan szegénynek, és büdösnek, és mocskosnak tűnt. Tehát nem is értettük azt, hogy a nagy kásisek, hogy milyen környezetben az öltözőjük hogy néz ki. Tehát minden olyan tehát milyen modernnek éreztük magunkat ebben a lakótelepiséggel együtt. És ahogy a nagyanyámhoz jött, mert nagyanyám is debreceni volt, vagy Debrecenben él, de aztán Budán, itt egyébként nem messze ide, a Fészek utcába, építettek, vagy vettek egy villát, aztán arra ráépítettek, még egy nagy kupolát is volt, egy nagy 6 méteres kupolája a villának. És ott is laktam egy ideig, és ez tele volt ilyen antik bútorokkal, de ilyen járatok voltak, tehát ilyen labirintusszerűen, nagyanyám azzal kereskedett, és annak is valamilyen dohos, avit, ócska, én nem láttam az értékét ennek egyáltalán. Nem láttam, hogy ez a villa, ez értékes lenne, meg hogy ez szép lenne. Ezeket a házakat se láttam szépnek. Ezeket a szürke, omladozó vakulatú, akkor még Budapest az egészen máshogy nézett ki a 90-es évek legelején. Mindenhol tényleg bokáig a kutyaszarba lehetett csak végigmenni az utcákon.
Ez nem sokat változott.
De azért az változott.
Újlipótvárosban mindenképpen.
Tehát, hogy tényleg most már mindenki összeszedi a kis zacskóval.
Igen.
De de nekem ez valószínűleg így bennem maradt. És bennem maradt, hogy ez egy ilyen
De van egy ilyen eltartás?
Egy ilyen ócska, koszos, büdös, régi, avit, romos, és ezekben a romokban, a romokon élnek az emberek, egyébként a 100 évvel, vagy nem tudom hány évvel ezelőtti igényeknek épült romokban épül a mai él a mai modern ember, akinek teljesen mások az igényei, és próbálja ezeket az igényeket valahogy ahhoz idomítani, ami a régi, vagy pedig, hát rengeteg. Egyébként ez a hal, ez egy tipikus ilyen ezekben a lakásokban, igen, amit mondasz. Hogy ez egy értelmetlen, azt sem értettem sose az unokatestvére.
Egy átmeneti tér, aminek nincs ablaka?
Aminek nincs ablaka, ez az átmeneti tér.
Éveket között töltöttetek el a nagyanyám még haljával.
Tudom, egész család. Igen, de az ott valahogy ki volt bontva egy ilyen konyha felé, és sose tudtunk azzal ott mit kezdeni, mert sötét volt. Tehát én próbáltam ilyen tükrökkel bevezetni a fényt az ablak felől.
Az igaz, hogy ott mindig kellett égjen a villany nappal is.
Mindig kellett égjen a villany, igen. Na, szóval ezek a benyomások voltak.
Ja. Van egy versünk Petri Györgytől, Pál András tolmácsolásában, Ha az ember.
Petri György, Ha az ember. Ha az ember a Batthyány utcában lakik 31 néhány éve, és megért egy néhány miniszterelnököt, óhatatlanul elgondolkodik a vég mikéntjeiről, módozatairól. Én szurkolok magamnak, hogy mint Batthyány utca 23-om, példaképem, féltérden, ham, bekapjam az elmés olmot. És olmos elmémben, amikor a beszélő központig ér a mindent gyógyító ércskúp, Cambron szava döngjön az agy vízhangos folyosóin. Persze hiszem, hogy erre nem kerül sor. Szeretnék pákozd isaszeg után a honvédmen helyen egy poloskamentes vaságyat, egy karbolszagú folyosót, ahol büszkén mélázva pöfékelem a hálás hazacsik adományait. Vagy álmok ne továbbja, gondolok adókedvezményes dohánytősde bérletre.
Visszatérve erre a hogyan élünk a romokon, romokban, egy hajdan volt talán pompás világnak a maradékán, nem tudom. Ez azért egy iszonyú erős kép, és mondod, hogy nem találod a Budapest látványt, vagy a Budapestben nem találod meg a saját látványodat. Ez nem indít meg, vagy nem indít el?
Egyébként ez igen, csak akkor ezt már így klisének tartanám, azt hiszem. Mert nagyon sok ilyen típusú fiú. Tehát én a nyomort azt hát legalábbis nem így mutatnám, mert nagyon érdekes az, amikor az ember hosszabb idő után megérkezik Budapestre, mondjuk egy évet elég eltölteni máshol. Nem feltétlenül kell nyugatra menni, elég csak keletre. Nagyon-nagyon speciális érzés belépni a városba. A repülőtér felül is, legalábbis nekem mindig nagyon, nagyon speciális érzés volt. Tehát ilyen álomszerű ezekben az épületekben emberek élnek. Tehát nekem ez teljesen furcsa.
A reptéri bevezető út mentén.
Hát igen, az út mentén, hogy ott emberek élnek ezekben a romos épületekben. Tehát az első benyomása minden külföldinek, aki jön ebbe a városba be, a repülőtér felől. Én volt, hogy amerikaiakkal jöttem, és így hát ez így lenyűgöző egyszerre, hogy ilyen időutazás jellege van, és aztán persze, amikor már bejön az ember a belvárosba, akkor pedig ott van egy, be vannak újítva a dolgok. De nagyon csalóka az egész, hogy a belváros az meg van csinálva, és ott kimész a perifériára, ott pedig ez van. Tehát ahogy az M3-os felé mész kifele, az egész, ott is éltem az agglomerációban elég sokat, Mogyoród és Fót között van egy nagyon furcsa terület, az a neve, hogy Kukukhegy, és onnan rengetegen járnak be Budapestre dolgozni, tehát igazából Budapest része az is, 16 kilométerre van, de Budapest része. Filmgyárat építettek oda Mogyoródhoz, vagy filmstúdiókat, és az a terület, az nagyon, tehát hogy, na ott látok vizuális vizuális lehetőségeket. Mert ott olyan gátlástalanul és ellenőrizetlenül épült minden, ami az embereknek az eszébe jutott, hogy az valami elképesztő.
Az végre tetszik.
Az valami elképesztő, az anyagoknak a teljes káosza, egymásba rakása, a szemétnek, az ízléstelenségnek. Tehát nagyon, nagyon például az emberek úgy közlekednek ott, hogy van egy átfolyó csatorna az autópálya alatt, és ugye nincs, nem tudsz egyik hely, tehát az autópálya elválasztja ezt a két területét ennek a Kukukhegynek nevezett résznek, és csak úgy tudsz átmenni, hogy az autópálya alatt ebbe az esővíz folyó csatornában. És az emberek ott közlekednek ilyen meghajlott háttal, de a biciklivel vagy a motorral a postás is ott megy át, mert egyszerűbb, mint megkerülni neki az egészet, nem tudom hányat. És ott rendesen az egy dolog, hogy amikor az autópálya alatt mész, akkor a csatornában mész, így lehajtott fejjel, de ami onnan kijön, az út és egy ilyen csatorna, egy kikövezett csatorna elég sokáig. És akkor az elvezet mondjuk az egyik házhoz, ami meg óriási magas feszültség pilon alá van beépítve, de az benn van a kertben az a pilon.
Jézusom.
Például konténerbe, és ez is Budapest, tehát ez Budapesthez tartozik, és egyre többen költöznek ki, mert nincs annyi pénz, hogy akár egy panellakást is vegyen magának.
Hát most már elszálltak a panelállak is.
A panelállak is elszálltak, és akkor ott legalább egy kis kertje van. Ezek a régi katonáknak kiszórt nyaralók voltak ezek, ilyen nadrág szín parcellák, és akkor arra kezdtek el ráépítgetni, mondom, teljesen ellenőrizetlenül, hogy mit. Tehát ez egy... van olyan, hogy ott nem messze, az ennek vagy Sikátor puszta, egy Kócián nevű gazdálkodó, aki oda állatkertet épített, vagy van egy valami saját állatkertje is. Tehát ez találkozik, és az emberi jött kvadokkal terrorizálják a környéken élőket.
Tehát jó, erős vidék ez.
Igen, igen.
Ez tetszik, és egy picit föl is idézi azt, amiről itt ebben a sorozatban sokszor is beszéltünk, hogy amikor Budapest egyáltalán létrejött az első idők, ugyanezek a vadállapotok voltak, ugyanilyen összenem illeszthető egyéni vágyakkal, mint mondjuk most mondtad ezt az állatkert tulajdonost, aki valamit gondol a világról, meg a saját helyéről, szerepéről azon belül, és jó, ott egy állatkertet akart ezek szerint létrehozni. Meg akkor jön a nagy infrastruktúra, meg a nagy állami hatóság, igen, meg egyébként, és akkor berakja a kertbe az elektromos pilont, aztán hát
igen, győzött. Vagy az óriás plakát ott van a másik kertbe, ami az autópályára néz, tehát az nyírja alatt a füvet az ember. Tehát ott vannak ilyen, tehát ki lehet metszegetni a jelenetet, vagy a helyzetet. Tehát nekem, ja, és akkor azt akartam mondani, hogy a másik irányból, hogyha mondjuk a nyugati felől jövök be a városba, akkor pedig egy ilyen vadember tömeggel szembesül az ember. Tehát az a nyugati, az akárhogy is próbálják ott konszolidálni, és az továbbra is ugyanolyan, mint 10 vagy 20, vagy nem tudom hány évvel ezelőtt, mint tehát én nekem mindig ilyen színes emberszemek, és az emberszemekben pedig valahogy egy ilyen pszichopatikus veszély érzet van, hogy bármikor bárki rád üvölthet, ronthat, és ez meg is történik legkésőbb akkor, amikor felszállok a villamosra, a 4-es, 6-osra.
Ott már biztos.
Ott már biztosan. Tehát, hogy ezt mondjuk, ezt a veszélyérzetet, és csak attól, hogy maga a ritmus, az embereknek a feje, az arcberendezése, a tekinteteknek a feszültsége, ezt valahogy más városokban azért sose éreztem. Tehát éreztem valamilyen tempót, ritmust, de ezt a nervózus, nyugtalan, ideges, mondom, már pszichopata vibrációt, ezt nem. És ott azon a környéken, persze nem egész Budapestre jellemző ez. Tehát feljön az ember ide, és akkor itt nem találkozol semmilyennel. Tehát ha Budapestről beszélünk, akkor tényleg egy ezer arcú városról beszélünk, de az a terület speciál ilyen. És azt kell mondjam, hogy bármikor, tehát főleg a délutáni, én nagyon sokat jártam arra, mert Debrecenből folyamatosan onnan.
És nem a keletibe szoktál volt befogni?
Nem. Oda. Meg hát közel volt a Jászaihoz is, meg a dolgokat a West Endben intéztük, a plázában, mindenféle ilyen hivatalos dolgokat is. És az a kis terület, az valahogy mindig az volt, hogy egyrészt szerettem bemenni, mert szerettem ezt egy kicsit megélni, meg átmenni ezen, meg figyelni az embereket, de amikor nem olyan hangulatban voltam, inkább kerültem egy nagyot. És úgy mentem hátra a West Endhez, hogy ezt a aluljárót, 4-es-6-os körüli nyugati előtti területet, ezt valahogy így kerüljem el.
Szerinted van ilyen, hogy Budapest ember? Mert most, amit leírtál, itt megjelenik egyfajta ember, ami lehet, hogy a Budapest és a nem Budapest közötti csattanásból keletkezik az a feszültség, ami ezekben a szemekben benne van, nem tudom, ezt te tudod. Mm.
De hogy... Hát ez szerintem az egy nagyon-nagyon vegyes massza, ott ki tudja, kik vannak ott, szerintem ott olyan embereket lehet látni, akik valószínűleg akkor szabadultak börtönből, ott vannak a hajléktalanok, akkor akik helyi emberek is, akik éppen átmennek a Jászai felé, vagy mennek Budára, tehát ott az egy nagyon vegyes dolog. Vidékiek jönnek a állomásról, jönnek fel vidékről. Tehát azok, inkább azt mondom, azok ott a magyarok. Úgy egybe. Ott a nyugati előtt. Ott az a magyarok. A budapesti az nekem az valami teljesen más dolog. Ez teljesen más dolog, mint hogy Budapest az egy másik ország. Tehát az egyértelmű, mostanra aztán végképp egyértelmű, hogy amikor Magyarországról beszélünk, akkor két dologról beszélünk. Egyrészt beszélünk Budapestről, ami az összes többi városhoz nem hasonlítható, méreteiben sem, és arculatában semmiben. Nem, viszont az összes többi vidéki város meg hasonlítható egymásra. Tehát nagyon azonos ritmusok, hangulatok vannak, tök mindegy, hogy az ember Szegedre megy, Debrecenben Miskolcra. Tehát, hogy Budapest ez egy óriási nagy különbség egy városállam. És az a budapesti ember nekem hát amikor gyerek voltam, és megjelent Debrecenben egy budapesti ember, az egy rendkívül irritáló volt.
És mit képvisel egy budapesti, mondjuk Debrecenben?
Egyébként szerintem általában a vidékiek számára ez irritáló.
Igen.
Irritáló az akcentus.
Igen, Debrecenben azért van ez a karakteres hajlandóság.
Igen, Debrecenben az nagyon durva az akcentus, tehát igen. Ott durva tájszólás
nagyon
van.
Jó,
de nagyon haj, tehát nagyon, és nem csak ott, hanem mit tudom én, Nyíregyházán is, igen. Vagy az egész keleti térségben. De a budapesti akcentus, a debreceni fülnek, vagy a vidéki fülnek, az nagyon irritáló nyegle. Nyegle, nagyképű, arrogáns. Ez jön le elsőre. És aztán nekem egy idő után, amikor megismertem ezeket az embereket, fontosan védenem kellett a budapestieket, hogy hát arról ő nem tehet, hogy itt él, és mi se tehetünk arról, hogy mi úgy beszéltünk, most nem beszélek abban az akcentusban, igen. Vagy abban a tájszólásban, de hát ott nőttünk föl. És most már a gyerekeim is budapesti akcentussal beszélnek. Egy eleinte próbáltam, ne, hogy jön haza, és használja ezt a O betű helyett A betűt mond, tehát a hogy vagy helyett hagy vagy.
Aha. Igen.
Lejtett áll a nyeglén. És ez szavasz, hogy vagy. És ez, de közben pedig a másik oldalon pedig van egy szerintem egy abszolút imponáló, érdeklődő magabiztosság, amit én nagyon szeretek, hogy egy olyan kultúráltság, ami a nagyvárosokra jellemző. Tehát, hogy bármelyik európai nagyvárosi ember. Tehát, hogy ez itt ez jelen van. És persze, nyilván az értelmiségről beszélek ilyenkor, mert mondom, itt most nem lehet összehasonlítani a békásmegyeri populációt az itteni budai populációval, vagy az újlipótvárosival, tehát nagyon-nagyon más. De viszont van egy mondjuk egy művészértelmiség, budapesti művészértelmiség, azt szerintem az egy nagyon különleges valami. Nagyon különleges minden szempontból, tehát én ilyen rajongója voltam ennek, meg vagyok, most nem tudom azt mondani, hogy most vagyok, mert valamilyen szinten részese vagyok ennek az egésznek, de hát fiatalabb koromban rajongója voltam. Az undergroundnak is, azok is nagyrészt Budapestről jöttek, ezek a budapesti gátlástalanság van benne. Tehát gátlástalanság. Igen. Tehát nincs, azt nagyon szeretem, hogy amikor jól működik, hogy nincs fék. Tehát át tudja lépni azokat a határokat, popzenében is például.
Nem. És Debrecen meg mondjuk a heavy metalt hozta,
főleg hát ez egyébként érdekes.
És közel?
Általában, nem az, hogy általában a vidéki városokra is jellemző.
Igen.
És nem csak Magyarországon, hanem más a skandináv területeken is. Hogy a vidéken valahogy nagyon szeretik a blues meg a metalt. Tehát az a Finnországtól kezdve, de Amerikában is. Ezekből a vidéki városokból jön egy csomó metal zenekar.
Egyébként előbb mondtad azt, hogy mennyire hasonló Debrecen, Miskolc, Szeged, szóval, hogy ezeknek van egy hasonlóság, és akkor eszembe jutott, hogy Pécs, mert az a szívemhez közel álló hely, azért egy picit kilóg ebből, és a zenei világában is. Tehát, hogy onnan azért jön underground.
Igen, igen. Igen, az egy kicsit más. De nem tudom, hogy most más-e. Tehát, hogy azt tudom mondani, hogy más volt. De az utóbbi időben akkora változáson ment keresztül a vidék is, tehát Padlógáz, Rükverc 30 év,
igen.
Az nagyon kemény, tehát
igen.
Akárhogy is vannak kipofozva a központok sok pénzből, ez mentálisan egyszerűen nem, tehát most belemehetünk ebbe, de itt a lényegről van szó, hogy nagyon sok idő telt el, amióta lecsattintották azokat a nagyvárosokat, amik a kulturális centrumok voltak.
Kolozsvár,
Pozsony, Kassa, Szabadka, Nagyvárad, stb. És nagyon sok időnk lett volna rá, hogy új kulturális központokat hozzunk létre ezek helyén. Mert ugye ezeknek a kulturális központoknak a vonzás körzetében volt mondjuk Debrecen, a Nagyvárad vonzás közvetében, Miskolc meg Kassa vonzás közvetében, Szeged meg Szabadka vonzás közvetében. De nem történt meg az, hogy mondjuk Debrecenből lett egy kulturális központ, vagy Miskolcból lett egy kulturális központ, úgy kulturális központ, hogy annak az értelmezhető úgy, hogy az ember ott éljen, hogy legyen értelme oda menni, mint mondjuk Kolozsvárra nem úgy gondol az ember, hogy na, akkor megyek és eltemetem magamat Kolozsváron. Ma, hogy az ember nem egy vidékre, kulturális szempontból nézem, mondjuk művészeti vagy szempontból nézem, nem megyek bármilyen kisvárosba, csak úgy tudom elképzelni, mint valami missziót, hogy ott valamit kéne csinálni, mozdítani, nem pedig úgy, mint lehetőséget. Hogy ott már van valami, és ott hív engem valami. Hív engem valami, mert ott egy jó kulturális mozgás van. És ez nem lélekszám kérdés. Ez Amerikában például ott van Santa Fe, ami egy 60 ezeres kisváros, de az egy világszínvonalú képzőművészeti központ, kulturális központ, fesztiválokkal, folyamatos nyüzsgéssel. Ez nem ennek a kérdése. És beszélgettem is szlovákokkal ezzel kapcsolatban, hogy hát ők persze máshogy látják ezt, de mondják, hogy lett volna időtök. Lett volna időtök megcsinálni.
100 év előtt már egy idő. Az alatt sok mindent lehetett volna. Van egy szövegünk Grecsó Krisztiántól. 42 év, 26 nap, 10 óra és 32 perc. Porogi Ádám mondja elő.
Grecsó Krisztián, 42 év, 26 nap, 10 óra és 37 perc. Három ingázójárat botorkál be a nyugatiba abban a pillanatban. Nyári esős délelőtt. Zúdul az agglomerációs tömeg, mint a folyó a torkolatban. Oldódik a kültelkek léha magánya a belváros ingerült magányába. Ilyenkor egy pillanatig még látszik a magasból, ahogy elkülönül az édes víz meg a sós, de aztán egyneműek lesznek. Ahogy a népek is, Vác, Bag, Sárisáp, Aszód, Iklad, és egy pillanat múlva a Ferdinánd felüljáró hídról nézve, legyen most az a kijelölt pont, ahonnan figyelem az érkezésüket, ahonnan nézve történik ez az egész. Ők már egységes, felszínesen mondva jellegzetes, ami önmaga ellentétét is jelenti, vagyis nem jelent semmit. Hát legyen akkor jellegtelen, fővárosi tömeg. Ádázöles léptek, szapora léptek és apró kopogós léptek, meg kilengés, amplitúdó, kerülgetés, délelőtt 10 óra, vagy talán egy lehelettel több, mennek a délutános műszakra, az esti műszakra, a nem létező műszakra, mindegy. Hogy maradt még mindig ennyi ember a külvárosban, akik beférnek ide? Ágit nekilökik az egyik tartóoszlopnak, amin a járdaszigetet néhol fedő gyatra repedezett alutető inog. Egy szimat szatyros, farmer zsekis, gyógyfüves, szakadt férfi az. Hátra se néz, hámlik a fejbőr a kopasz búbján. Áginak egyébként is emlékezetesen rossz délelőttje van. Ezt én, a minden tudó beszélő tudom, aki folyatom magamból az időt itt a hídon. Ági párja sofőr, kamionos a kanya, így mondják a pultos rászok a hamburgeresnél, ahol dolgozik, ahol eltelik rajta az idő, ami persze a délinél bír lenni, és oda Aszódról nem megy járat, mert akkor oda-vissza nyerne egy órát, ami irgalmatlan sok. Szóval a párja ma reggel indult el, és csak azt kérte, hogy indulás előtt igazán csak egy gyors könnyítés, dugja be a fejét a paplan alá. Az egész egy perc, és ő már itt sincs utána. De Jánoska megint benyitott, és megint olyankor nyitott be, amikor neki pumpált a paplan alatt a feje. Ez a második alkalom, és ez valamiért még kellemetlenebb, mint az első. Egész testén viszket a bőre, amikor erre gondol. Még én, aki személyesen nem is ismerem, én is kellemetlenül érzem magam. Ági gyereke 13, és gyötrelmesen kamaszodik. Ha felszívja magát valamin, 3-4 napig nem lehet szólni hozzá. De Gábor sem mehet úgy el, hogy nem kapja meg a magáét, mert 3 hét ridegen, hosszú idő. Az alatt megváltozik a világ. Megunom Ágit nézni, meg a szégyenét, a szomorúságát. Pedig a fia beleköpött a mosogatóba, hogy reggel kijött a hálóból, és csak időkérdése, hogy mondjon is valami olyasmit, amit az apja szokott, ha volt feleségére, vagyis Ágira keveredik a szó. János, Ági volt férje, különben alig néhány méterre van most Ágitól. A nyugati előtt üti a melós eszkort kormányát, mert a gyalogosok a piroson is ömlenek át, és olyan, de olyan felszabadító, gyönyörű, édes dolog lenne közéjük hajtani. És egyszer, ebben a rohadék életben egyszer biztosan meg fogja tenni. Úgy sincs semmi öröme. Élete főművét, a verandás házat is ott kellett hagynia a volt nejének, aki egy igazi ribanc. Milyen pompás az a kégli Aszód mellett egy kicsivel Domony felé. Ági ebben a pillanatban leporolja magát, és már nem keresi szemével a szimatszatyros, farmer zsekis, gyógyfüves szakadt férfit, hogy elküldje oda, ahová való. Arra gondol, mennyire imádott a Dob utcában lakni. Mégis bedőlt a volt férjének, kimentek oda a vakfenébe, és egy évben egyszer sem ültek ki a kertbe, de még az örökösen emlegetett verandára se nagyon. Csak virít a gaz, és fél évig sem tartotta már kiköltözéskor is alig működő önáltatás. Ugyan, fél óra. Mert háztól házig másfél. És az meg mindegy, hogy 30 percig megy a vonat, mert nem jön minden pillanatban, és nem az állomáson laknak, és még csak nem is ott dolgozik, vagyis dehogy nem, csak nem ezen az állomáson. Én közben megfordulok, talán sohasem látom többé Ágit, se Jánost. És persze nem is láttam soha, hiszen nem léteznek. Vagy ha igen, nem tudok róluk. A korláton, alakzatban araszolnak a poloskák. Valamiért úgy sejtem, nem szeretik az esőt. Rongyos idő van. Szemetel az eső. 2018. június 14. 10 óra 34 perc. Én, GK, a mindentudó elbeszélő, látom, hogy egy öreg Toyota személygépkocsi gurul át a Ferdinánd felüljáró hídon. Még egyszer ránézek az órámra. 35. Az autó hátsó ülésén frissen borotvált nyakkal, ápolt szakállal, kialvatlanul ott ül egy 40-es férfi. Grusznak hívják, szerkesztő. A munkahelyére tart lapindító értekezletre. A Grusz a beceneve, de mindenki így hívja, rajta ragadt. Ezt az értelmetlen szót mondta ki életében először, sőt, az édesanyja szerint hónapokig ezzel kommunikált. Rámutatott valamire, Grusz, Grusz. Grusz könnyű embernek hiszi magát, ezért nehéz vele. Mindig előbb bocsát meg magának, mint akit megsértett. Mániái kényszerei is egyben. Kíméletlen magával, amikor dolgozik, és hetente legalább négyszer gyötri magát a sporttal is. Mindig többet akar, és mindig megfogadja, legközelebb nem akar majd többet. Aztán elkezd futni, és nem tud megállni. Látom, hogy a szakállát babrálja, a nyakához nyúl. Ó, dehogy, nem csak látom, érzem is, ahogy bólint a fejével, helyesel valamit. Két kollégája ül elől az öreg Toyotában. Éppen Ági előtt nyílik ki a metró ajtaja. Megint majdnem meglökik, mintha az a kajla kamasz, aki az ajtó előtt feszített, direkt neki akart volna menni. De Ági kis szerencsével és jó ütemérzékkel a nyugatiból magával hozott düvel félrehúzódik előle. A fiú válla olyannyira számított az ütközésre, hogy tehetetlenül meglódul, majdnem elesik. Ezt Ági nem látja, pedig kiválóan szórakozna rajta. De éppen belép az ázott olszagú metrókocsiba. Grusz, a 40-es férfi, még ez alatt is éppen bólint. Igen, ez egy ilyen hosszú másodperc. Ami közben eltelt Ágival, az nem telt el vele. Különben is az összefüggések miatt mondom el ezeket, hogy lássa, mi minden történt még abban a pillanatban, amikor a fejdőlése miatt Grusznak valami gyanús lett, mert nem tudott úgy megdőlni a feje, ahogy megdőlésre rendesen képes. Jánosék most érnek oda a Balaton utcába. És a tulaj persze nem foglalt parkolót. Két háztömbbel arrébbról lehet cipelni az állványos körfűrészt. És ezt a cipelést, a pulzáló térdet, a lumbágos derekat, a fájdalmat, hogy estére sajogni fog, soha a redvás életbe meg nem fizeti senki. Amikor pedig csak annyi volt a tulaj dolga, hogy lehozon egy dobozt vagy széket. Persze, amikor meglátja majd a körfűrészt, azt fogja mondani, nem gondolta volna, hogy ekkora. És ha gondolta volna, akkor lebattyogott volna reggel, amikor ürültek a helyek, mert indultak dolgukra a lakók, és még nem jöttek a kerületben dolgozók. Itt senki fájdalma nem érdekel senkit soha. Erre gondol János. Talán Grusz is erre gondol. Ezt onnan a hídról nem tudnám megmondani. Még mindig onnan beszélek. 10 óra 37 perc van. Látom, hogy Grusz oda nyúl a nyakához. Az öreg Toyota lassan jobbra fordul, az Izabella utcai lehajtó felé, hogy miután átgurult a Podmanicki utcán, az Izabellán arra szolgasson. És ő megérzi a fura dudort, a púpot. Hogy egyik pillanatról a másikra nőtt valami a nyakán. Előveszi a telefont, sérthetetlensége teljében megfordítja a kameraképet, és a készülék tükrében látja, hogy a szakálla alatt, a nyaka oldalán egy csecsemőököl méretű valami van. Grusz egészséges, középkorú férfi. Soha semmilyen komoly baja nem volt még, és a tágabb családjában se. Senkinek komolyabb baja. A halálon kívül, mármint. Átgurul az öreg Toyota az utcán. Grusz sok halat eszik, nem dohányzik. Ránagyít a képre. Fut, ismételném el, de valami vékonyodó, egyre hisztérikusabb hang megzavar. Mintha Grusz lenne az. Igen, ő. Remegve ismételgeti. Nőtt valami. és azt a szót persze még a pánikroham mélyén is kerüli, hogy daganat. Látom én is tényleg, ott van valami grusz nyakán. Jánosnak a másodikon roppan meg a dereka. Ágit a déli lépcsőjén, majdnem a munkahelye ajtajában önti el valami reménytelen szomorúság. Olyan mély kétségbeesés, mint még soha. Hogy ez így nem megy. Ennek a világon semmi értelme. Én meg csak állok a hídon. Most éppen gruszt figyelem az autóban. Enyhe részvétet csikarok ki magamból. Mégiscsak furcsa, hogy egyetlen másodperc alatt ilyesmi megtörténhet. De hát a világban másokkal olyan sok minden megtörténik. Erre gondolok. Pedig még nem is tudom, hogy grusz élete, mármint ahogyan addig élt, 42 év, 26 nap, 10 óra és 37 perc, véget ért. Eztán, ahogy együtt tűnődöm rajtuk, ezen a három számomra idegen emberen, mosolyognom kell. Miközben újra a nyugati felé fordulok, az jut eszembe, milyen sok érdekes fájdalom, métej, botorboldogság kerülgeti ebben a városban egymást, ismeretlenül. És persze egyik érzés sem ér össze a másikkal a végtelenben, soha.
Azt mondtad, hogy lehettek volna kulturális központok, kialakulhatott volna az elmúlt 101 néhány évben a magyarországi nagyvárosokban is, de valamiért Budapest elvitte. Nem az van, hogy Budapest egyszerűen elszívja ezeket az energiákat? Azért voltak erre kísérletek.
Valószínűleg ez van. Valószínűleg ez van.
Hogy te is itt vagy.
Igen, igen. Igen, valószínűleg ez van, hogy túl rövid az emberi élet ahhoz, hogy hát, hogy nincs idő arra, hogy kivárt, hogy ott valami történjen, és akkor az, és mindenki azt mondja, hogy most megyek. Most megyek. Most, és azért nagyon sokan szerintem vidékről Budapestet, meg Erdélyből is, vagy határon túlról is, Budapestet egy ilyen állomásnak tekintik még nyugatabbra. Tehát, de az tény, és akkor így űrül ki folyamatosan, persze töltődik föl, de aki valamit akar, aki valami progresszív gondolattal indul el, és körülnéz, hogy ott meg lehetne ezt valósítani, mondjuk egy vidéki kisvárosban, akkor rájössz arra, hogy ott nem lehet megvalósítani, és el kell mozdulni onnan. Ez a baj. Ez a baj. Nem támogató a közeg, nem is értik, hogyha elkezdesz valamiről beszélni, hogy miről beszélsz, mint egy másik nyelven beszélnél. Vagy hogyha értik, akkor pedig nem hisznek a megvalósításban. Tehát...
De ez miért van?
Hát ez edukáció, én nem tudom. Tehát ez, mert mindig példákat kell látni ahhoz, hogy sok-sok példa kell, ami bizonyítja azt, hogy ez lehetséges. Egymás után hozni kell a példákat, folyamatosan be kell bizonyítani, nem egy embernek, hanem sok embernek, hogy igen, lehetséges itt is jó színházat csinálni, itt is lehet mondjuk lakásszínházakat csinálni. Mi csináltunk Debrecenben, ott legalább az működik, de lehet többet is csinálni. Van értelme nem egy fesztiválnak, hanem sok kis fesztiválnak, minden. Tehát, hogy, és ennek folyamatosan szinte megállás nélkül energiát kellene ebbe fektetni, és nagyon sok embernek kéne rajta dolgoznia, koncepciókon dolgozni. Most például és mert a Tallinnból jöttem haza, Tallinn ez egy kisváros, az egy 400 ezeres város. 20 évvel ezelőtt voltam ott, az valami óriási fejlődésen ment keresztül az a város. Tehát most ez egy szovjet unióhoz tartozó, annak a hatását nagyon erősen magán hordozó város volt, leszámítva a kis Hanza központot. De hát egy óriási ipari térség körülötte. Ott forgatta egyébként Tarkovszki a Stalkert.
Ezt nem tudtam.
Igen. Tehát egy olyan ipari zóna volt. Iszonyú szépen felújították. Látszik, hogy gondolat van mögötte, meg vízió van mögötte. És kb. Ilyen Dániához hasonló minőségben van ott minden. És van egy nagy A-kategóriás filmfesztiváljuk. Ebben a kicsi városban nem
Ez micsoda ambíció, hogy ők egy ilyenbe beszálltak, mert hát egyébként ki merne.
Igen, és felfuttatták ezt az egész város. Arról szól mindenhova, ahol bemész, látod a film. Tehát látszik az, hogy fontossá teszik az emberek számára azt is, hogy ez nekünk ez fontos, ez jó, ez mi felkerülünk a Kutaisi térképre, és tényleg mindenhol látod a plakátnak, a fesztiválnak a plakátjait, az ABC-től kezdve, mindenhol a városban az köszön vissza. Tehát akkor arról szól az egész város. És van egy kis 900 ezres észt populációt, aki ezt megcsinálja. Összesen annyian élnek. Meg van 400 ezer orosz. Tehát itt bárhol, bármikor ezt meg lehetne csinálni, hogyha van, lenne mögötte hit, koncepció, de hát ehhez azért kell egy országos vezetés, ami ezt fontosnak tartja, meg tehát pont az ellenkezője van, nehogy ilyen legyen.
Azért van valami ellentmondásos, mert ugye sokakkal beszélgetek most itt a podcast kapcsán, és van, aki kifejezetten kiemeli ezt, hogy mennyire izgalmas Budapestnek a kulturális televény jellege.
Az tény.
És akkor persze nyilván van egy intézményrendszer, ami vagy el van tartva államilag, vagy nincs eltartva államilag, és ezek akár a fesztiválok, és az, hogy mit tudom én, a Budapest Dokumentum Film Fesztivál, az talán éppen most dől be, vagy éppen hogy talán túléli magát, de hát számos kezdeményezés volt, ami próbált élni, és aztán megszűnt. De hogy ez a kettőség, ez mitől van? Hogy egyszerre nagyszerű dolgok is vannak, kezdeményezések, és közben pedig ez a...
Tehát Budapest az tehát én most vidékről beszéltem alapvetően, hogy ezek, mert ott van Szegeden is a Zsigmond Vilmos Fesztivál, ami már tényleg csak éppen hogy ketyeg, mert nincs rá támogatás, pedig az egy nagyon jó fesztivál lehetne. Meg voltak fesztiválok, de ezek mind ugye források ilyen elkezdtek behalni. Budapest az minden túlél, azért, mert tényleg mindenki ide jön föl, és folyamatosan frissül. Jönnek a fiatalok, és folyamatosan, ha nincs pénzük a dolgokra, akkor is megcsinálják, mert még van energia. És mindig van energia, tehát pumpálódik. Olyan, mint egy ilyen, mint a szív, ami pumpálja a vért. Tehát ez, Budapest ez olyan, és más városokkal is összehasonlítva, tehát ez teljesen egyedi, hogy itt ennyi minden és ennyi mindenki dolgozik, annak ellenére, hogy semmilyen, hogy most már gyakorlatilag minimális támogatások sincsenek meg, tehát a színházi világban. Tehát nagyon nagy az ambíció, nagyon az ambíció, de ami baj, hogy nincsenek fórumok, mert a fórumoktól megfosztotta tulajdonképpen a politika ezt a közösséget. Mert a fórumokba lehetne ezt becsatornázni, ezt a rengeteg energiát, rendet, rendszert csinálni neki. Meg lehetne beszélni, de hát ezekre voltak mondjuk a filmszemle, ahol azért találkoztak egymással a film... A filmesek, vagy a színházi fesztiválok. Nincsenek ilyen fórumok, és gyakorlatilag mindenki a saját kis buborékjában csinálja, a saját kis közösségével, mindenkihez tartozik egy kisebb csoport, és ezek a csoportok így átjárnak egymáshoz, és egymáshoz is bedolgoznak, és van az a 3-4 hely, ahol most már 3-4 helyre szűkült le a mondjuk a színházi közösség, ahol a zenészek, a filmesek, a színészek, a színházi, hát a Jurányi Ház, a Trafó, a Szkéné valamennyire, és egyébként pedig a 6. kerületi kocsmák, ahol úgy összetudnak az emberek futni és beszélgetni dolgokról. Ez nagyon fontos, hogy beszélgetni dolgokról, mert emlékszem, ja, bocsánat, csak
Csak annyit akartam mondani, de ehhez a gondolathoz csatlakozva, hogy ilyen módon az egyének a szerepe, jelentősége fölnagyul, fölerősödik. Tehát, hogyha nincsenek az intézmények, akkor az egyéni intézmények lesznek fontosak.
Hát igen. Hát most ez van. Ez van. Csak egy idő után el lehet ebben nagyon fáradni. Tehát én megcsináltam most 4 játékfilmet, így ilyen szívességekből tulajdonképpen, és most tartok ott, hogy én már ötödiket így nem akarok megcsinálni. Tehát akármennyire is segítőkészek az emberek, és szeretnek részt venni jó dolgokban, hogy legalább jól töltsék el az időt, így már nagyon fárasztó, hogy csak azért veszed fel a telefont, hogy szívességet kér folyamatosan, azért, hogy megcsinál, hogy hozzátehess valamit, egy kis mozaik kockát ennek a Los Angeles kultúrájához. Csak még visszatérve ehhez a hogy osztjuk meg egymással a tapasztalatainkat és az ötleteinket. Ez az, ami Budapesten egyébként még annak ellenére, hogy fórumok nincsenek, annak ellenére is még elég jól működik. Tehát még elég tehát megvan ez a cirkuláció, mert emlékszem rá, hogy Debrecenben az volt, hogy ül az ember a panel szobába magányosan, gondolkodik valami hülyeségen, aztán magányosan sétálok be az iskolába, jövök vissza, és akkor ez a gimnáziumi időszak, és akkor már hétvége van, és a hétvége is nagyon magányos, mert nincs kivel nagyon találkozni, és akkor egyszer csak elindulok a városba, hogy találjak valakit, akinek el tudnám mondani az ötletemet. És addig kóvájgok, nem tudom, órákon keresztül, amíg valaki szembe nem jön, az is forgat valamit a fejében, az is szeretné megosztani az ötletét, és utána együtt bandukolunk tovább. Tehát ez vidéken ez így zajlik. De most is egyébként. És akkor ebből alakulnak ki a zenekarok, vagy egy színházi előadásnak a csirája két ember között. És itt Pesten ez nagyon gyors. Ez nagyon gyors. Odamész, beszélgetsz, mondod, akkor gyere.
Ma már gyors egyébként. Amit elmondasz, az nekem is nagyon erős élményem. A 70-es évek vége, 80-as évek legeleje, gyerekkorom, kamaszkorom. Ez volt. Igen. Tehát, hogy a hasonló ivású emberek nagyon nehezen találták meg egymást.
Igen.
Aztán megtalálták persze, a tér is nagyobb, tehát többet kell gyalogolni, meg egyébek, de volt benne, talán mostanra kialakult egy ilyen tudat, hogy ezt hogyan kell csinálni, vagy hogyan kell ebben jobban mozogni. Meg az alternatív világ, mert mondod, hogy nem akarod az ötödik filmedet így megcsinálni, és akkor közben az jut eszembe, hogy pedig szerintem sajnos hosszú hideg tél jön. És hogy nem várható az, hogy a körülmények jobbak lesznek, ha csak a te személyes körülményeid annyiban nem változnak, hogy nemzetközi filmrendező lesz belőled, és nemzetközi producerek fognak veled dolgozni.
Hát igen, ez magától nem alakul ki. Nagyjából az a helyzet, hogy, és ez mindenkire érvényes ma itt Magyarországon, aki filmmel foglalkozik, hogy bezárt a bazár. Tehát, de ez már régen, csak most esik le sok embernek még a tantusz. De hát ez már régen, tehát ez a spirál, ez elindult akkor, amikor az Andy Vajna tulajdonképpen az autonómiától megfosztotta a filmes közösséget. És akkor ez a vége, a fele tartunk, hogy tulajdonképpen most már szinte csak olyan filmek kapnak állami támogatást, amire központi bólintás van. Még volt egy inkubátoros kis időszak, de mostanra, mint már az is megszűnik. Tehát hogy kiszorultam a film a független szférába, tehát amit filmkultúrának lehet nevezni, az kb. Ott van. És hogyha csinálsz valamit, annak sajnos semmilyen eredménye nincsen. Tehát az a baj, hogy akármilyen nemzetközi sikert csinálsz meg, nem tudod továbbépíteni itt Magyarországon. Nem lehet, úgyis nulláról kell induljál újra. Mert hogy nincs támogatás hozzá. Külföldiek meg miért támogatnának magyar nyelvű filmet? Igazából támogatnának úgy, hogyha van magyar hozzáadás, tehát magyar fél.
Persze,
de az nincs. Ugye? Az nincsen, tehát hiába adná mondjuk a költségvetésnek a felét oda egy külföldi, A másik felét te nem tudod odaadni, felmutatni, mert nincs honnan előszed. Hát. Mi most úgy csináltuk meg, hogy sikerült Szlovákiába pályáznunk, meg svájciaktól kaptunk támogatást, és akkor Magyarországról tudtunk 30%-os adókedvezményt még felmutatni, magyar rész. De kb. Ez. És a következő, ami történhet, az az, ami most egyébként velem is történik, hogy sajnos termőföldet kell váltsak. Ez nagyon nehéz dolog, mert azért mégiscsak hiába Lombikban csináltam itt a filmeket, meg a saját Lombikomban, hogy nem kapcsoltam 1000 szállal mondjuk Budapesthez, vagy ez a városhoz, vagy ez az országhoz. A filmekben biztosan univerzálisabb azért minden, de, amiket csináltunk, de azért ez az én identitásom. És amikor az ember kultúrával foglalkozik, akkor az identitásának óriási szerepe van. És amikor országot váltunk, akkor nem csak helyszínt váltunk, hanem elkezdünk identitást is fölvenni, vagy el kell kezdeni identitást fölvenni. És mert csak abból tudsz dolgozni.
Ez állati fontos, amit mondasz, és nagyon sok mindent vett föl. Majdnem azt mondanám, hogy itt kéne elkezdődjön egy újabb beszélgetés, mert ez nagyon, nagyon lényeges is. Sőt, meg lehet, hogy fogunk is egy ilyen beszélgetés folytatni, de nem ebben a keretben. És nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél.
Én köszönöm.
Örülök, hogy elmondtad a Budapesttel kapcsolatos bonyolult, összetett érzéseidet. Ez volt a Budapest Teli van faluval podcast 10. adása. Ez és valamennyi beszélgetésünk meghallgatható a Radnóti Színház Spotify gyűjteményében, valamint a webfolyóiratom a Vulkán oldalán www.vulkanfolyoirat.hu. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Legközelebb sorozatunk 11. beszélgető társa Kó Li lesz, rapper, énekes és bohóc. Tartsanak legközelebb is velünk, és addig is használják úgy, járjanak, keljenek városunkban azzal a szeretetteljes figyelemmel, hogy közben tudják, Budapest teli van faluval. Podcastünk népszerűsítésében a Radnóti Színház média partnere, a Magyar Narancs, politikai és kulturális hetilap, valamint annak online változata.